Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai napon. Azt nézzük meg, hogy vajon tényleg meg lehet-e győződni Isten valóságáról, annak ellenére, hogy szemtől szembe nem láthatjuk, ugye erről az első alkalommal beszéltünk, hogy miért nem, és megvizsgáltuk például, hogy a természet működését, megfigyelme, a természet világa titkait kutatva, meg lehet-e győződni a rejtőzködő Isten valóságáról. Ma a történelem az a terület, ahol ugyanezt a kérdést feltesszük, és igyekszünk megfigyelni, és majd lesz ilyen előadásunk is, nem mindjárt a következő alkalom, mert akkor egy kicsit még kitérünk arra, hogy ami ugye az Isten történelmi munkálkodásánál is kulcsfontosságú, kulcskérdés, hogy hogyan tudja Isten összeegyeztetni az egyes emberek szabad választásának a tiszteletben tartását, és azt, hogy mégis az ő terveit, mégis az ő akaratát megvalósítja, és ezt nem tudja senki keresztül húzni, vagy meghiúsítani. Tehát ez egy nagyon érdekes téma, és ezzel a következő alkalommal külön is foglalkozni fogunk. Most tehát akkor tegyük fel azt a kérdést, ami itt a programunkon is szerepel, hogy miképpen fedez fel Isten valósága, és hogy irányítja Isten a történelmet, vagy másképpen érhető tetten munkálkodása a történelem kulisszái mögött. Nagyon sok keresztény is úgy gondolja, hogy Isten irányítja a történelmet. Így szokták mondani, hogy Isten a történelem ura. De ha így van, akkor megkérdezem, lehet-e igazán hinni egy szerető jó Istenben, ha ő a történelem ura, ha ő irányítja, és olyan a történelem, amilyen. Ja, érezzük, hogy valahol itt valami nagyon nagy ellentmondás van, ha van egy igaz, jó és mindenható Isten, a történelem meg ilyen, az emberek szenvedése ennyire tengernyi. Ja, ha ő a történelem ura, akkor ez egy óriási kérdőjel. És az ember csodálkozik azon, hogy keresztény tömegek imádkozzák a mi atyánkot, és mégis nem tűnik fel az, hogy a mi atyánk egymagában elég arra, hogy rácáfoljon erre a felfogásra, hogy Isten a történelem ura. Mert hiszen a mi atyánk második kérése hogy hangzik? Jöjjön el a te országod. A harmadik kérése, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Hát, hogyha most Isten irányítja a történelmet, akkor miért kéne kérni, hogy jöjjön el a te országod? Miért kéne kérni, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ha itt Isten akarata érvényesülne? Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy valósággal felszabadító, amit a Bibliában olvasunk ezzel a felfogással szemben, mert gondolom sokan emlékeznek a jelenlévők közül, hogy hogyan is dicsekedett az ős ellenség, ugye a bűnnek a feltalálója, a hazugság atya, hogy Jézus nevezte, ez a bizonyos sátán, ugye, akinek a neve azt jelenti, hogy ellenség. Hogyan dicsekedett, amikor Jézust megkísértette ott a megkísértés hegyén? Azt megmutatta neki a föld országait, és mit mondott? Nékem adatott, és annak adom, akinek akarom. Az persze nem volt igaz, hogy neki adatott, mert Isten végképp nem adta neki, és az ember sem akarta neki adni, hanem megcsalatott, bűnbe esett, és ezáltal az alattvalójává lett az ős ellenségnek. De az minden esetre igaz benne, hogy most ő a történelem ura. És ezt Jézus úgy is kifejezésre juttatta, hogy elfogatása előtt ilyen kijelentést tett a tanítványoknak, jön-e világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. Akkor kit nevezett Jézus a világ fejedelmének? Pontosan ezt az ős ellenséget. Tehát nem ő a történelem ura. Majd a végén, akik távoznak, aki akarja, nézze meg, ott hagytam a könyveseknél egy könyvet. Ez a Zichy Mihály kötet, és Zichy Mihálynak van egy festménye, ezt 1878-ban festette a párizsi világkiállításra. És ezen a képen, ja, most ki is van vetítve, nagyon ügyesek kitalálták, hogy oldják meg. Ha erre a képre rátekintünk, akkor láthatjuk, hogy ugye egy ilyen démon alak van, egy ilyen szárnyas démon alak a középpontjában a képnek, és itt meg rá lehet figyelni háborúk, vallási visszaélések, egyéni családi tragédia, ugye ott nem törődik a feleséggel, gyerekkel, csak megy az őt hívogató, csábító után. Tehát úgy festette meg, ezt szokták eszmefestészetnek hívni, Zichy Mihály, hogy itt, aki dirigálja, aki karmesterként dirigálja a rosszat, a tragédiákat, az ez a bizonyos ősellenség. Nagyon jó címet is adott neki, azt a címet adta neki, a több címe is volt, de ez a legtalálóbb, végül ezen a címen ismert leginkább, hogy a pusztítás géniuszának diadala. Ugye ez egy hihetetlenül kifejező cím, mert valóban géniuszról van szó, a rossz, a pusztítás géniuszáról, és hogy annak a diadalát mutatja be, hogy az ő akarata érvényesül itt a földi történelemben, nem az Istené. Aztán Pál apostol meg egyenesen így fogalmaz, a korintusiakhoz írt második levél 4. fejezetének a 4. versében található, azt mondta, e világ istene megvakította a hitetlenek elméit. Tehát a világ istenének nevezi ezt az ős ellenséget. Hát gondolom, akkor ez teljesen egyértelmű, hogy Isten nevezni a történelem urának, és úgy gondolni, hogy ez most Isten országa, ami itt van, ez valahogyan sehogyan sem egyeztethető össze a Szentírással. De fölmerül bennünk egy kérdés. De hát Isten a szeretet Istene, Isten az igazságosság Istene. És annyi borzalom történik ezt a történelemben, hogy tudja ezt Isten nézni vagy elviselni? Habakuk próféta könyvében is olvassuk, hogy az első fejezetben, hogy a próféta egyszer egy ösztönösen felkiált, ugyancsak egy kritikus történelmi helyzetben is azt a kérdést veti föl, hogy Istenem, hát a te szemeid tisztábbak sem, hogy nézhetnéd a gonoszt. Akkor hogyan hallgatsz, amikor a gonosz elnyeli a nálánál igazabbat? Ez tényleg nekünk sokszor olyan rejténesnek tűnik, hogy miért nem avatkozik közbe? Miért nem csap oda, mikor a gonosz olyan nagyon, nagyon elárad? És most mi pontosan ezt keressük, hogy milyen módon érhető tetten mégis a rejtőzködő Istennek a valósága a történelemben is. És szeretnék egy jelenetet fölidézni, ami meggyőz bennünket arról, hogy Istennek milyen szenvedés a történelemben ezt a sok borzalmat nézni. Néha mi is úgy vagyunk, hogy alig tudjuk elhordozni, mikor híreket olvasunk, itt-ott kegyetlenségekről, emberi szenvedésről, megvisel bennünket. Milyen lehet Istennek, aki ezt az egészet látja? És erről fogalmat ad nekünk egy jelenet, nem tudom, van-e, aki kitalálja, hogy mire gondolok, a Jézus sírása Jeruzsálem felett. Ugye, amikor halál előtt utoljára bevonult a városba, és lepillantott a városra, akkor felsóhajtott, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és azokat, akik hozzád küldettek, én hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, Isten, nem akartad. És most látom, hogy mi következik rád, hogy a te ellenségeid palánkot vetnek körülötted, és földre tapossák benned fiaidat, és nem hagynak követ kövön, mert nem vetted észre, nem láttad meg a te meglátogatásod idejét. És még egy nagyot sóhajtott, bárcsak a mostani napodon is, bárcsak az utolsó percben is megismernéd, amelyek a te békességedre valók. Ne felejtsük el, hogy Isten nem közömbösen nézi azt, ami ebben a történelemben zajlik. Ez egy kis pillantást ad nekünk, Jézusnak ez a sírása Jeruzsálem felett, hogy neki micsoda lelki teher azt nézni, ahogy a világ fejedelme itt művel, ami földünkön és amiben embereket meg tud nyerni partnernek, akik az ő eszközeiként tesznek sok-sok gonosz dolgot. És azt kell mondanunk, hogy azért mégsem úgy van, hogy Isten tétlenül vagy némán nézi azt, ami történik, csak nem úgy avatkozik bele, ahogy mi jónak látnánk, vagy kívánnánk, hogy azonnal bíráskodik és beleavatkozik, hanem azt értjük meg a Szentírásból, hogy Istennek van egy szabadító terve az emberre, az emberiségre, a földünkre vonatkozóan. Ez a terv nélkülöz minden erőszakot, Istentől az erőszak távol áll, de mégis biztosítja végül a jónak és az igazságnak a győzelmét. És nézzük meg, hogy erről a tervről hogyan ír Pál apostol az Efézusiakhoz írt levélben. Tehát Pál apostol Efézusiakhoz írt leveléből fogok idézni, az első fejezetből. Nem találjuk így szó szerint benne a megváltási terv kifejezés, de majd rámutatok, hogy hogyan és miképpen van benne mégis. Tehát az Efézusi levél első fejezetéből olvasom a 9. és a 10. verset. Ezt mondja Istenről az apostol. Megismerteti velünk az ő akaratának titkát, az ő jókedve, vagy így is fordíthatnánk, kegyelme szerint, amelyet előre elrendelt magában. Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindent a Krisztusban, mind amelyek a mennyben vannak, mind amelyek a földön vannak. Na, amit így olvastam, hogy az idők teljességének rendjére nézve, itt a rendnek fordított eredeti görög szó, az oikonómia, az elsődlegesen azt jelenti, hogy terv. Tehát azt mondja, az idők teljességének a tervét készítette el Isten. És ha megkérdezem, hogy hol találkozunk a Bibliában ezzel a kifejezéssel, hogy az idők teljessége. Akik jártasak a Bibliában, lehet, hogy rögtön beúrik az emlékezetükbe. Galácia beliekhez írt levél, 4. fejezet, 4. verse azt mondja, amikor eljött az időnek teljessége, Isten kibocsátotta az ő fiát. Tehát Jézus nem egy esetleges történelmi időben jelent meg a földön, hanem azt mondja, amikor eljött az időnek teljessége. Az idő teljessége azt jelenti, hogy valaminek az Isten által előkészített és beérett ideje a történelemben, hogy a megváltási terv valamelyik eseményét megvalósítsa. És azt mondja, hogy Isten előre elkészítette az idők teljességének a tervét vagy rendjét, tehát menetrendet készített, hogy hogy fogja a történelembe beleszülni az ő megváltási tervét. És tegyük fel azt a kérdést, hogy mi a célja ennek a megváltási tervnek. Olyan megragadóan fogalmazza meg itt a 10. vers, hogy ő ismét egybeszerkeszt magának mindent a Krisztusban, mind amelyek a mennyben vannak, mind amelyek a földön vannak. Jelenleg egy szakadás áll fönn a földi világ és az egész univerzum között, nem? Hogy próbálkoznak azzal, hogy üzeneteket küldeni. Hát, ha valaki tudja fogni ezeket a jeleket, vagy értelmezi az univerzumban, de teljes csönd, ugye? Az ember most itt van magányosan, ez a Föld nevű bolygó is rajta az ember, és nagyon keveset tudunk az univerzumról. Próbálja az ember ezt természettudományos eszközökkel felfedezni, és éppen most olvastam, és nagyon megdöbbentem rajta, nem tudom, más is olvasta-e, hogy a NASA a különböző vallások teológusait gyűjtötte össze, hogy ha most ugye fölment ez a bizonyos új teleszkóp, ami többet tud, mint a Hubble teleszkóp, sokkal nagyobb távolságba tud eljutni, és hogyha az, így fogalmazott a NASA egyik volt vezetője, hogy hát az kizárt dolog, hogy csak a földünkön legyen élet. És hát ezek a teológusok most abban segítsenek, hogy ha ők találnak valamilyen kapcsolatot, vagy találnak lényeket, akkor a különböző vallások hogyan tudják ezt értelmezni, vagy hogyan tudják a gondolatrendszerükbe beilleszteni. De hát a Biblia réges-régen beszél arról, hogy vannak más értelmes lények az emberen kívül a világ mindenségben, mindenek előtt az Isten angyalai. Ugye Jobb könyve még egy ilyen titokzatos kifejezést is használ, hogy amikor a földünk megteremtetett, ugye akkor már az univerzum megvolt, ahogy a Biblia mondja, az egek már akkor régtől fogva voltak, és hogy akkor a hajnalcsillagok, ez mindig az angyalok szimbóluma, és Isten minden fiai örvendeztek. Ez egy titok előttünk, nem tudjuk, hogy az az és Isten minden fiai még mit takar az angyalokon kívül, és azt mondja a Biblia, hogy hát ők nagyon jól tudják, hogy mi zajlik a mi földünkön. Ugye a Korintusi első levél 4. fejezet 9. verse az úgy hangzik, hogy mi a mi Bibliánk így fogja, hogy látványossága lettünk a világnak, de az eredeti szöveg úgy szól, hogy teátronja, színpada, színháza lettünk a kozmosznak. És pontosan tudják, hogy mi történik a mi földünkön. Tehát de jelenleg szakadás van, nincs kapcsolat. A bűntelen világok lakói nem érintkeznek a bűnnel fertőzött földdel, mi pedig itt vagyunk tudatlanságban, hogy kik létezhetnek még értelmes lények az univerzumban kívülünk. És itt azt mondja, hogy Isten ismét egybe akarja szerkeszteni. És ez a kicsi kis ismét szó jelentőségét azt hiszem mindannyian értjük. Valamikor nem volt ilyen szakadás, amíg itt a be nem jött a bűn a mi világunkra, mert az ember engedett neki, addig nem állt fenn ez a szakadás. És Isten ezt meg akarja gyógyítani, ismét egybe akarja szerkeszteni a mennyetes a földet. És azt is megmondja, hogy ki által, ki a döntő személy, azt mondja, a Krisztusban. Mindamelyek a mennyben vannak, és mindamelyek a földön vannak. Tehát nem fog örökké fennállni, hogy Isten nem láthatjuk színről színre. Ez is benne van. És amikor Isten a történelemben megnyilatkozik, amikor, hogy így mondjam, felfedezhetjük, hogy ez a rejtőzködő Isten dolgozik a történelem kulisszái mögött, az különösen akkor van, amikor az elfajult gonoszságot fékezi, és medret akar készíteni a megváltási tervnek, egyengeti a megváltási terv útját, és amikor az övéit oltalmazni akarja valamilyen veszedelmes helyzetben. De lépten nyomon nem avatkozik bele, mert Isten nem erőszakkal helyezi vissza a földet az ő uralma és az igazság uralma alá, hanem hagynia kell beérni a bűn filozófiájának a következményeit, akármennyire szenved tőle, mint ahogy felidéztük Jézusnak a sírását, és ő neki nem szabad olyan módszerekkel dolgozni, mint az ellenségnek, ő csak erkölcsileg, kifogástalan módszerekkel vívja ezt a küzdelmet, csak is erkölcsi alapú küzdelmet vív azzal a gonosszal, rosszal, amely betelepedett a mi világunkba. És szeretnék gyakorlati példákat is felidézni a Szentírásból néhányat, hogy lássuk azt, hogy így helyes fogalmazni, hogy Isten nem irányítja a történelmet, de ellenőrzése alatt tartja. Mégis az ő kezében van a legfőbb hatalom, akkor is, ha Sátán azért, mert az ember engedett neki, bitorolja most a föld feletti hatalmat, de az Isten ellenőrzése alatt állnak a történelmi folyamatok, és a legfőbb hatalom ma is az övé. Én nagyon szeretek olvasni Jelenések könyve első fejezetének az 5. versében, mikor azt mondja Krisztusról, hogy ő a föld királyainak fejedelme. Mikor valami olyan nagyon rosszul van, mint ahogy most is borzasztóan feszült és félelmetes, ugye, hiszen egy Európát most nagyon komolyan fenyegeti, egy két világháborúhoz hasonló súlyos konfliktus, egy kiterjedt és félelmetes háború. De ilyenkor nekem mindig olyan nyugalmat ad, mikor olvasom Krisztus-e föld királyainak fejedelme. Az ő tudta nélkül semmi nem történhet, a főhatalom mégis az övé, és ő tud fékezni, és ahogy Dániel könyve 2. fejezetének a 20. verse mondja, amikor ő bele akar avatkozni, mert úgy látja, hogy itt most erkölcsi alapon, az igazságvédelmen, övé védelmében bele kell avatkozni, akkor ezt meg is teszi. Így mondja, akkor tesz királyokat és dönt királyokat. Ezt nem szabad úgy érteni, hogy minden egyes királyt ő tesz, vagy ő dönt, ez akkor lenne igaz, ha ő irányítani a történelmet, de nem így van. Sokkal inkább az ellenség a karmestere, hogy láttuk, hanem amikor Isten jónak látja, szükségesnek látja, az ő erkölcsi lényével és bölcsességével összhangban, akkor ő tud dönteni királyt, és tud tenni másikat. Tehát mégis övé a főhatalom, az ellenőrzés a történelem felett. És szeretnék most egy olyan proféciára hivatkozni, ami nagyon ismert, de azért csak egy-két szempontot fontosnak látok kiemelni, amely azt bizonyítja, hogy Istennek abszolút áttekintése van a történelem felett. Még az előző rendszerben egyszer részt vettem egy előadáson, a Magyar Távirati Irodának a külpolitikai főszerkesztő helyettese tartotta. Hát ugye még az előző rendszerben összeterelték a városházára az összes papokat, lelkészeket, minden felekezetből is, hát ott ment az okítás, és azt hiszem ez a külpolitikai főszerkesztő helyette is azt gondolta, hogy ez egy értelmesebb, intelligensebb társaság, pedig sajnos nagyon sok kiszolgáló ember volt ott, politikát kiszolgáló ember, és hát olyan mondatot mondott, ami abban a rendszerben igazán nem volt, hogy így mondjam, nagyon vonalas kijelentés. Azt mondta, hogy hölgyeim és uraim, ne gondolják, hogy létezik egyetlen államférfi, aki nem irányítani tudná azt, ami a Földön történik, hanem áttekinteni tudná, ami minden pillanatban zajlik itt. Tehát azt mondta, nem tudják emberek áttekinteni ezt, ami itt zajlik. Nincs olyan ember. És hogy Istennek viszont milyen áttekintése van a történelem fölött, arról tanúskodik Dániel könyve második fejezete. Ezt időszámításunk előtt 603-ban adta Isten ezt a kinyilatkoztatást. Tehát gondoljuk meg 2600 évvel ezelőtt, és hát akik ismerik, azok tudják, hogy arra a kérdésre, ami az Új-Babiloni Birodalom nagy királyában, Nabukodonozorban megfogalmazódott, hogy mik lesznek ezután, mi lesz az ő birodalmának is a jövendő sorsa, Isten úgy válaszolt, hogy egy hatalmas emberszoborban mutatta meg ezt a választ, hogy mik lesznek ezután. Nem tudom, valaki emlékszik-e rá, hogy milyen is volt az arca ennek a szobornak? Azt olvasom, hogy az egész szobornak kiváló volt a fényessége. Ugye meg lehet állapítani, hogy egy rendkívül magas, karcsú szobor volt, mert a harmadik fejezetnek az elején olvassuk, hogy aztán megcsináltatta Nabukodonozor az álombeli szobornak, amit Isten neki kinyilatkoztatott, a mását, színaranyból, és ott leírja a méreteit. Hát ő azt akarta lemásolni, ez szerint ez egy körülbelül 10 emeletes háznak megfelelő magas, karcsú szobor volt, nehéz fémekből összerakva, aminek a lábujjai, lábfejei már részint vas és részint cserép volt. És valaki emlékszik erre, hogy milyen volt ennek az arca ennek a szobornak. Azt mondja, az arca rettenetes volt. És sokszor néztem ilyen képeket, amiket rajzoltak illusztrációnak ehhez a proféciához, és ilyen jámbor, merev keleti arcokat rajzoltak, és mindig meglepődtem rajta, hogy nem tűnt fel, hogy ez pedig egy nagyon fontos dolog, hogy az arca rettenetes volt. És mivel ez az egész további történelmet ábrázolta, megkérdezem, igaz a mai napig, hogy az arca rettenetes? Isten tudta, hogy így lesz egészen a legvégéig, hogy az arca rettenetes. A bűn uralma alatt rettenetes dolgok történnek. És megkérdezem azt is, hogyha nehéz fémekből volt összerakva az arany, ezüst, réz, vas, és a lábfeje meg részint vas, részint cserép, akkor hol volt a legkevésbé stabil ez a szobor? Pont a talapzatánál. A végén. Mert ugye onnét indult, azt mondta Isten Nabukodonozornak 2600 évvel ezelőtt, ugye, hogy te vagy az aranyfej. És onnét megy lefelé az idők végéig. Akkor ezzel még, ezzel az egyszerű ábrázolással Isten azt is kifejezte, hogy a legingatlanabb, a legösszeomlás veszélyesebb a végén lesz az emberi történelem, amire az önzésnek, a bűn uralmának a következményei leginkább beérnek. Akkor ilyen lesz. És nagyon érdekes, hogy ugye persze Sátánnak is az a célja, hogy egyesítse a maga uralma alatta a világot, és az Új-Babiloni Birodalom után, ugye még jött három nagy birodalom, és ezek még nagyobb kiterjedésűek lettek, mindegyik nagyobb egy kicsit az előzőnél, a legnagyobb a Római Birodalom, és azért is dicsekedett annyira Sátán, ugye a Római Birodalom idején Jézusnak, hogy ez most nekem, mind nekem adatot, és annak adom, akinek akarom. De utána, ugye ezt iskolában mindannyian tanultuk, hogy 476-ban időszámításunk után megbukott a Nyugat-Római Birodalom. Hát az elég sok idő, ami azóta eltelt, 1500 év, ugye, és megkérdezem, több mint most már 1500, és megkérdezem, igaznak bizonyult, amit ez a profécia mond? Azt mondta, a negyedik után, a vaslábszár után még egy ilyen nagy birodalmat nem sikerül ezen a területen. Mert ugye a profécia a történelemnek erre a sávjára koncentrál, nem az egész világon mi történik, hanem ami a megváltás tervé szempontjából legfontosabb, itt zajlik a nagy küzdelem, és úgy mutatta be, hogy a negyedik, a vas római birodalom után nincs több, még egy ötödik ilyen birodalom nem tud létrejönni ezen a területen, és ezt úgy indokolta, hogy ugye a cserép beleegyedik a vas közé, és mivel azt mindenki tudja, ha van abszolút lehetetlen vasat és cserepet összeötvözni, ezért azt mondja, hogy emberi magáltal ugyan vegyülnek, de mégse egyesülnek egymással, mint ahogy a vas nem egyesül a cseréppel. Hát ez egy olyan kifejező kép, hogy mindenki megérti belőle, vasat, cserepet lehetetlen ötvözni. De az is eleve nagyon érdekes ez az ábrázolás, hogy a lábfeje és a lábujjai részint vas, részint cserép, hogy beleelegyedik az agyak cserép a vas közé. Most megkérdezem, így történt a történelemben? Mitől bukott meg a nyugat-római birodalom? Attól, hogy jöttek Ázsia belsejéből, és egyik népvándorlótörzs lökte maga előtt a másikat, olyan primitív, civilizálatlan népek, akiket a legtalálóbb jelképpel cserép civilizációknak lehet mondani. Mert az előző birodalmak fejlett, civilizációs fejlettségéhez képest, ezek még a fém megmunkálást sem ismerték, tényleg cserép civilizációk voltak. És megkérdezem, racionális dolog ez, hogy a vasat legyőzze a cserép? Ez olyan abszurdum. És mégis ez történt. Ezek a népvándorló törzsek a vasrómát ezek döntötték meg. Beleelegyedtek. És az utána is marad benne a vasból, ez is fantasztikus profécia, de még egyszer egyesülni nem fog. Kialakulnak ezek a részint vas, részint cserép, ugye, nemzetállamok, amelyek nem egyesülnek egymással. És itt csak érdekességként szeretném mondani, Isten így látta előre, ennyire ki tudta ezt jelenteni 2600 évvel ezelőtt, ilyen tömören, ilyen egyszerűen, ilyen abszolút pontosan. És olvasnék egy érdekes idézetet, hogy például Luther Márton hogyan értette ezt a proféciát a 16. században, világosan látta, hogy például mit jelent az, hogy marad a vasból. Így olvasom. A lábujjak megoszolnak, ám valamennyien a vaslábszárból erednek, amint az emberi testben is megosztva vannak a lábak ujjai, de egytől egyig a lábszárból nőttek ki. A vas jellege megmaradt, mert a rendek, a hivatalok, a jogok és a törvények nem változtak. Ezért mondja Dániel, ha megoszlott is a birodalom, lesz is benne, marad is benne a vas gyökere, szára és törzse. És felteszem a kérdést, hogy nem így történt. A nyugat-római birodalom összeomlott, de a birodalmi egyház, amely kialakult a kereszténység elterjedése nyomán, és azután megszűntek a birodalom keresztény üldözései, a birodalmi egyház megmaradt. Akkor is megmaradt, mikor a római birodalom politikai szervezete összeomlott, és közvetítette tovább a római jogot, a nyelvet, a gondolkodást, az egész római civilizációt. Így lett részint vas, részint cseréb. És még egy érdekeset olvasuk Luther Mártontól. Ugye a 16. században nagy kérdés volt, hogy a török hódítás meddig fog behatolni Európába. Hát tudjuk, hogy végül Bécsig jutottak a törökök, miután Magyarországot is elfoglalták, tehát és tudjuk, hogy keresztes hadakat gyűjtöttek meg az európai uralkodókat, mindez foglalkoztatta, hogy hát meddig fog terjedni az iszlám török hódítás. És Luther Márton határozottan ezt mondta, hadd olvassam, ezt mondta, tudjuk, hogy a török, bocsánat, véletlenül rosszul olvastam. Tudjuk, hogy a római birodalom lesz az utolsó, amit egyedül Krisztus országa tör meg. Ezért akárhány király is kel fel a német császárság ellen, és a török is akárhogy tajtékzik, és meg lehet csatát is nyernek, a vasból való gyökéren és plántán azonban soha nem lesz hatalmuk, és nem írthatják ki. Bizony állni fog az az utolsó időkig. Tehát Luther a 16. században is azt mondta, nem lesz itt iszlám birodalom, mert Istennek abszolút előrelátása van, és ő ezt előre megmondta, hogy 5. birodalom, a római birodalom után nem lesz, és abból a vas Rómából mindig marad, annak bizonyos elemei fennmaradnak. És ugye úgy hangzott a profécia, hogy ezeknek a királyoknak az idejében, amelyek létrejönnek, ugye, hogy részint vas, részint cserép keveredéséből ez a megosztott állapot, azt mondta, addig fennmarad, míg Jézus visszatér. És a mai napig 2600 év távlatunk van rá, hogy, illetve hát ha csak a római birodalom bukásától számítjuk, ugye közvetlenül most erről beszélünk, akkor 1500 év távlatunk, és azt látjuk, mind a mai napig igaz volt. És nyilván igaz is lesz, addig, amíg Jézus Krisztus visszatér. És még egy dologra hívom fel a figyelmet ezzel a proféciával kapcsolatban. Nagyon elterjedt a kereszténységen belül egy olyan nézet, hogy tulajdonképpen a Jézus visszajövetelét, ezt nem is úgy kell érteni, hogy ő majd egy természet feletti módon beleavatkozik a földi történelembe, hogy ő eljön személyesen a földünkre, hanem a világ fog belenőni, a világban lesznek olyan pozitív változások, hogy tulajdonképpen felnő Krisztusig. Van például egy nevezetes könyv, Téládos Árden könyve, az a címe, hogy Omega. Ugye a Bibliában mondja Krisztus, hogy én vagyok az alfa és az omega, és ez a könyv arról szól, hogy omega állapotig fog fölnőni. Ugye Krisztushoz fog fölnőni a világ. Ez arra a gondolatra épül, hogy a biológiai evolúciót, ugye, amit ez a könyv elfogad, azt mondja, a spirituális evolúció következik, és ez a spirituális evolúció, fejlődés addig megy, míg a világ Krisztusivá válik, és tulajdonképpen ilyen értelemben jön el Krisztus, nem pedig úgy, hogy természetfeletti módon, kozmikus eseményként eljönne a mi földünkre. Hát azt mindenkire rábízom, hogy látja-e a spirituális evolúció jeleit ezen a világon, és hogy Krisztusivá fejlődés útján lenne. Pár éve halt meg egy neves protestáns európai teológus, a könyvében azt írja, mit is kiadta a Calvin kiadó pár évvel ezelőtt, az a címe, hogy Egy egyház, de mikor, és ez a bizonyos Jörg Cing azt írja ebben a könyvében, hogy ha a lélek vezérel minket, akkor nem egy olyan országra várunk, amely majd egyszer valamikor eljön, hanem azért imádkozunk, hogy Isten országa nőjön bele e föld hatalmi rendszereibe. Figyeljük, hogy Isten országa nőjön bele e föld hatalmi rendszereibe. De megkérdezem akkor, hogy ez a szoborlátomás, ez mit ábrázolt? Hogy volt a vége? Egyszer csak megjelent egy kő kéz érintése nélkül, ami ugye azt fejezik, hogy emberi beavatkozás nélkül, és könnyedén leütötte lábairól ezt a szobrot. Ugye láttuk abban, hogy már a talapzat az részint agyag, részik cserép, amelyek nem egyesülnek egymással. Azt kell mondani, ha nem üti le, akkor magától omlik össze előbb-utóbb, hogy annyira instabil. És aztán jött egy nagy szél, és bocsánat, még ez a kő, még egy fontos mozzanat, ez a kő nem csak leütötte lábáról a szobrot, hanem összezúzta azokat a nehéz fémeket, amelyekből a szobor állt, azt mondja, úgy összezúzta, mint a nyári szélű napolyva, ez igen csak erős hasonlat, ugye? És azt mondja, akkor jött egy nagy szél, felkapta ezt, és nyoma sem volt többet. És akkor a kő akkor kezdett el nőni, és betöltötte a földet. És ha valaki gondolja, akkor járjon utána, Máté Evangélium a 21. fejezetében, a gonosz szőlőmunkások példázata végén, Jézus azonosítja magát ezzel a kővel, az ő visszajövetelét, mondván, hogy akire ez esik rá, szétmorzsolja azt. És akkor megkérdezem, ebben a képies ábrázolásban belefér az, hogy Isten országa belenő a föld uralmi rendszereibe? Nem. Azt mondja, hogy semmi nem fog beleépülni. Itt minden önzésre épül és bűnnel fertőzött. Ahogy az a nagy szél elvitte azt fejezik, hogy ebből semmi nem marad meg, és aztán kezd nőni és betölteni a földet a valódi Isten országa Krisztus uralmával. Tehát itt egy határozott törés van, nem békés belenövés az Isten országába. Tehát én azt gondolom, hogy ez a nagyon egyszerű alapprofécia Dániel könyve második fejezetében egymagában tanúsítja nekünk, hogy Isten nem irányítója a történelmet, nem a történelem ura, de ellenőrzése alatt tartja, abszolút tudása és áttekintése van arról, ami itt történik, és pontosan tudja a véget, tudja a célt, ami felé ő mégis azzal együtt, hogy erőszakkal nem avatkozik vele, mégis titokzatosan úgy tudja munkálni, hogy az legyen a végeredmény, amit az ő megváltási tervében átgondolt. De szeretnék arra is rámutatni, hogy ilyen kis részleteket villantanék fel, hogy Isten mennyire előre lát sokszor pici részleteket is, és azok is milyen pontosan beteljesednek. Említettem, hogy egy hónap múlva a következő előadáson ott épp ez lesz a téma, hogy tudja az Isten ezt a csodát megtenni, hogy az ember szabadságát tiszteletben tartja, és mégis kijön az a minta, amit ő akar a végén. Erről érdemes még majd külön figyelmet fordítanunk. Na tehát egy-két példát szeretnék fölidézni. Például az egyik, a Jeruzsálem kétszeres pusztulásával kapcsolatos proféciák. Ugye azt hiszem, hogy azt többen ismerik, hogy a Jeruzsálem időszámításunk 70-ben történt pusztulásával kapcsolatban, ugye a zsidó-római háború végén történt, amikor a rómaiak leverték a zsidó szabadságharcot. Arról Dániel könyve 9. fejezetének a 26. verse úgy szól, hogy miután a messiást megölik, ugye összekapcsolja ezzel az eseménnyel, miután kiirtatik a messiás, a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe, és vége lesz, mint egy vízözön által, és végig tart a háború, és elhatároztatott a pusztulás. Én ebből csak egy kicsi kis mozzanatra irányítom most a figyelmet, elpusztítja, itt a Bibliában a következő fejedelem népe, de a héber szövegben határozatlan névelő van, tehát így helyes fordítani, egy következő fejedelem népe, tehát nem soká a messiás kiirtása után egy bizonyos következő fejedelemnek a népe fogja elpusztítani. És ez a pici kis mozzanat, hogy nem az a bizonyos következő fejedelem, hanem a népe, ez egy döbbenetes bizonysága annak, hogy Isten mennyire kézben tart, és előre ismer, és előre tud mindent. Tudnélik, az történt, hogy Titus volt, tényleg a rangja is pontosan megadja a proféciát, hogy fejedelem, hiszen a császár fia volt, ugye Vespasianus császár fia, ő volt a római sereg hadvezére. De nem ő pusztította el a várost, amely úgy elpusztult, mint egy vízözön által, benne a jeruzsálemi templommal, hanem akarata ellenére a hadserege. Ha valaki kézbe veszi Josephus Flavius a zsidók története, illetve bocsánat, nem a zsidók története, hanem a zsidó háború című művét, akkor az a címe az erről szóló fejezetnek, hogy a templom Titus akarata ellenére földig ég. És én most csak néhány sort fogok felidézni ebből, hogy Josephus Flavius, a zsidó történetíró, aki kortárs és szemtanú, mert ő is a szabadságharcosok között volt, aztán átállt a rómaiak mellé, tehát ő közvetlen tanúként ír erről, és ezt írja, hogy egy katona, a zsidó háborúból idézem, egy katona annélkül, hogy parancsra várt volna, vagy meggondolta volna cselekedetének súlyos következményeit, mint egy felsőbb sugallata csóvát ragadott, egyik bajtársa felemelte, ő pedig az aranyajtón át, amely a templomot övező lakóházak északi bejárata volt, bedobta a templom belsejébe. Gyors futár jelentette a dolgot Titusnak. Éppen a csata fáradalmait pihente ki sátrában. Most felugrott, s úgy, ahogy volt, a templomhoz rohant, hogy gátat vessen a tűznek. Nyomában a tisztek és a megriadt légió. A Cézár kiáltozással és kézmozdulatokkal akarta értésükre adni a harcolóknak, hogy oltsák el a tüzet. De ezek nem hallották a kiáltozását, mert túlharsogta a többiek még hangosabb ordítozása, integetéseivel pedig nem törődtek, mert egyeseket a harc izgalma, másokat pedig a düh teljesen elvakított. Mikor a templom közelébe érkeztek, úgy tettek, mintha nem hallanák a fővezér parancsait, és oda kiáltottak az előállóknak, hogy dobjanak még tűzcsóvát a templomra. Mikor a Cézár semmiképpen nem tudta megfékezni őrjöngő katonái dühét, és a lángok egyre tovább harapóztak, tábornokaival bement a szentélybe, és megtekintette a belsejét. Sokkal káprázatosabb volt, mint ahogy az idegenek híresztelték. Mivel a tűz a legbelső helyiségekbe még nem kapott bele, hanem csupán a templomhoz épített lakosztályokat pusztította, joggal hihette, hogy magát az épületet még meg lehet menteni. Tehát kisietett, és nem csak személyesen buzdította a katonákat az oltásra, hanem a testőrségében szolgáló liberális századosnak parancsot adott, hogy akik ellenkeznek, azokat botozza meg. De az elkeseredés, a zsidó gyűlölet és az általános harci düh erősebbnek bizonyult, mint a Cézár tekintélye és a félelem a büntetéstől. Mi alatt tehát a Cézár kisietett, hogy katonáit megfékezze, az egyik katona azok közül, akik behatoltak a templom belsejébe, a sötétben tűzcsóvát tett az egyik ajtószárny alá. És mikor most már a templom belsejéből csapott fel a láng, a tisztek a fővezérrel együtt visszavonultak, és már senki nem próbálta a templom körül sürgőforgó katonákat visszatartani a további gyújtogatástól. És így fejezi be, így égett le a templom Titus akarata ellenére. Akkor megkérdezem, pontos a profécia megfogalmazása? A messiás kiirtása után egy következő fejedelem népe, azaz a hadserege fogja elpusztítani, úgy, mint egy vízözön által. De az kevésbé ismert, hogy utána még egy szabadságharc fellángolt a rómaiak ellen, 132-ben, ez volt a Barkokba féle szabadságharc, és amikor ezt leverték a rómaiak, akkor beteljesedett egy másik profécia, ez pedig megtalálható Mikeás könyve 3. fejezetének a 12. versében. Mikeás proféta könyve 3. fejezetéből található, de én még egy kicsit előbbről olvasom. A proféta így szólította meg Jeruzsálem vezetőit. Halljátok ezt, kérlek, 9. verstől olvasom. Jákob házának fejei és Izrael házának vezérei, akik utáljátok az ítéletet és minden igazságot elcsavartok, akik vérrel építitek a Siont és Jeruzsálemet hamissággal, akiknek fejedelmei ajándékért ítélnek és papjaik jutalomért tanítanak, prófétáik pénzért jövendőlnek, és mégis az Úrra támaszkodnak mondván, avagy nincsen-e közöttünk az Úr, nem következik mi ránk veszedelem. És most figyeljünk a 12. verse. Azért ti miattatok mezővé szántatik a Sion, és kőhalommá lesz Jeruzsálem, a templom hegye pedig erdős hegyé. Én most ebből különösen kiragadnám ezt az egy mondatot, ugye Sion az a templomhegy neve, és azt mondta Mikeás meg Ézsaiás kortársa, tehát még egy 150 évvel korábban, mint az előbb idézett profécia Dániel könyvéből, azt mondja, hogy mezővé fogják szántani a Siont, a templomhegyet. És most szeretnék szintén idézni történetírói feljegyzésből, hogy mi is történt a Barkókba szabadságnak a leverésekor. Így olvasom. 3 véres és szörnyű esztendőbe telt, 3 évi irgalmatlan háborúba, míg a rómaiak leverték a forradalmat. Hadrián császár e véres diadalma után végre megvalósíthatta tervét, Jeruzsálemet újjáépítették és nem zsidókkal népesítették be. Zsidóknak ugyanis nem is volt szabad tartózkodni a városban. A szentély helyén díszes római templom épült Jupiter és Hadrián császár hatalmas szobraival. És most olvasom még egy részletet. Hadrián császár nagy erővel látott hozzá, hogy a csíráját is kiírtsa egy esetleges jövőbeni lázadásnak. Rendeletei végrehajtásával Rúfuszt bízta meg. Rúfusz Jeruzsálemen végighúzatta az ekevasat, jeléül annak, hogy a város megszűnt létezni, és helyette mást épített a császár. Értjük, milyen érdekes, aki végighúzatta az ekevasat. Tehát így teljesedett be a sokkal korábban adott profécia, hogy mezővé szántják a Sion. Egy ilyen pici kis mozzanat, hogy éppen így fogják, egy végig szántják, hogy jelezzék, hogy ennek a városnak vége van. És hát az is igaz, hogy a mai napig nem szűnik meg a feszültség, a háború, a nyugtalanság ezen a helyen, hogy mondta, végig tart a háború, és elhatároztatott a pusztulás. De akkor szeretnék még olyan proféciából is egy kis részletet felvillantani, hogy milyen az, amikor az Isten az övéi miatt, a benne bízók miatt avatkozik bele a történelembe. Az egyik, amit szeretnék felidézni, az szintén a zsidó-római háború során történt. Ugye arra gondolom, sokan emlékeznek, hogy Jézus halála előtt mondott nagy profétikus beszédében azt mondta a benne hívő zsidóknak, hogy amikor látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre. És mikor teljesedett be ez, és mi adott lehetőséget arra, hogy a keresztények kimeneküljenek Jeruzsálemből? Ezt az ókeresztény hagyomány is így tudja, hogy a keresztények nem pusztultak el Jeruzsálem pusztulásakor, ők előbb kimenekültek a Jordánon túli Pella városába, menekültek át, hogy Jézus mondta, hogy fussanak a hegyekre, hagyják el a várost. És mi adott erre nekik alkalmat és lehetőséget? A zsidó-római háború, amely 70-ben ért véget, 66-ban tört ki 4 évvel korábban, és mindjárt ennek a háborúnak az elején egy Cestius nevű hadvezér körbefogta, ostromzár alá vette Jeruzsálemet. És most hadd olvassam el, hogy Josephus Flavius, ugyancsak a kortárs szemtanú zsidó történetíró, mit ír arról, hogy mi történt. Azt írja, ha Cestius még rövid ideig folytatja az ostromot, bizonyára gyorsan elfoglalhatta a várost. Cestiusnak azonban nem volt tudomása az ostromlottak kétségbe esett helyzetéről, sem pedig a nép hangulatáról, és váratlanul parancsot adott katonáinak a visszavonulásra, ám bár semmi kudarc nem érte. Mégis elcsüggett, és figyeljük meg ezt a fogalmazást, érthetetlen módon távozott a városból. Azt mondja, még kis ideig folytatta volna az ostromot, elfogadta volna azt, mondja, de nem érte semmi kudarc, mégis elcsüggett, és érthetetlen módon távozott a városból. Azt mondja, a zsidók egészen Antipatriszig kergették a rómaiakat, de amikor itt nyomukat vesztették, megkezdték a visszavonulást, vitték magukkal a hadizsákmányt, és diadalmi indulók közben bevonultak a városba, Jeruzsálembe. És akkor itt van egy megjegyzése Cestiusnak, ő nem mondja, hogy ezek keresztények voltak, vagy nagyrész keresztények voltak, csak ennyit ír. Cestius veresége után sok tekintélyes zsidó elhagyta a várost, mintha süllyedő hajóról menekült volna. Most értjük, hogy mi adott nekik erre lehetőséget? Ugye, hogyha egy szabadságharc van, egy körülzárt város, hát onnét nem is tudsz menekülni a körülzárt városból. Ha pedig a rómaiak elvonulnak is, de a hadsereg ott marad, a felkelő sereg, akkor most menekülni ebből a városból az hazafiatlan cselekedetnek és rémhírterjesztésnek minősül. De mivel így alakult a dolog, hogy Cestius visszavonult, a lázadó sereg pedig követte és üldözte, a keresztényeknek megnyílt a lehetőség, hogy veszély nélkül szabadon kimeneküljenek a városból, és átmenjenek a Jordánon túli hegyvidékre, Pellába. Tehát az ember azt gondolja, hogy valahol az Isten lépett közbe, hogy ez a Cestius érthetetlenül elcsüggett, és feladta az ostromot, hogy egérutat kapjanak a Krisztusban hívő keresztények, és elmenekülhessenek a városból. Egy másik esetet említek még, ez pedig a Római Birodalom nagy keresztény üldözései idején történt. Ugye a legsúlyosabb keresztény üldözés a rómaiak részéről 303-tól 313-ig tartott, a Dioklécián féle keresztény üldözés. És Jelenések könyve második fejezetének a 10. versében olvassuk, hogy Isten mintegy 200 évvel korábban, mert ugye Jelenések könyve az első század végén íródott, előre azt mondta, hogy meg ne rémüljenek, vagy rendüljenek ettől, hogy majd Sátán egy néhányat közületek tömlőzbe fog vetni, és lesz 10 napig tartó nyomorúságotok. A mindaz új szövetségben találkozunk ezzel az állandó jelképes beszéddel, hogy napokban adja meg az esztendők számát. Úgyhogy akkori keresztények biztosan tisztában voltak ezzel, tudták, hogy ez 10 évig tartó nyomorúságot jelent. És én úgy gondolom, hogy számolták az éveket, és sokan közülük hitték, hogy a 10. év végén valaminek történni kell, és történt is. És itt megint idéznék, például azt írja Eusebius, ő kortárs, ugye ebben az időben élt, a Diocletian felüldözés majd a konstantinuszi fordulat idején, és azt írja, hogy a 10 év alatt egy pillanatig nem szűnt meg az üldözés, szó szerint idézem, az ő egyház történetéből. Az üldözés teljes 10 éve alatt egyetlen pillanatig sem szünetelt az összeesküvés és a karc. De utána meg ezt írja. Ilyen események folytatódtak állandóan az egész üldözés alatt, mely a 10. évben Isten kegyelmével teljesen megszűnt. És mivel szűnt meg? A milánói türelmi rendelettel. És én ezen a rendeleten mindig csodálkozom, és azt kérdezem, hogy miféle isteni közbeavatkozás történt itt, mert olyan szövege van ennek a milánói türelmi rendeletnek, hogy abban a korban, amikor nem ismerték ezt a fogalmat, hogy lelkiismereti szabadság, meg ilyet sem, hogy az államnak az ideológiai semleges, szóval ilyen fogalmak nem léteztek. És nézzük meg, hogy mégis egy kis részletet olvasok, hogy hangzott a milánói türelmi rendelet. Ami teljesen egy pillanat alatt megszüntette az üldözéseket. Pontosan úgy a 10 év végén, ahogy az Isten megmondta, hogy határszab. Azt mondta, megpróbáltatáson kell átmenetek, de Isten határszab ennek. És nincsen tovább. És így olvasom a rendelet egy részét. Miután mind én, Konstantinus Augustus, mind én, Licinius Augustus, Mediolánumban, azaz Milánóban összejöttünk, és a közjóléttel és közbiztonsággal kapcsolatban minden kérdést megtárgyaltunk, egyebek között, amiket minél többek számára hasznosnak véltünk, elsősorban azt rendeltük el, amiben az Istenségnek kijáró tisztelet megnyilatkozik. Most figyeljünk, hogy tudnillik a keresztényeknek is, és mindenkinek megengedjük, hogy szabadon azt a vallást kövessék, amelyeket akarják. Hogy akármilyen istenség van az égi székhelyen, hozzánk és minden alattvalónkhoz kegyes és jóindulatú lehessen. Hatálytalanítván minden intézkedést, amely a keresztények ügyében híveinkhez korábban intézett rendeleteinkben foglaltatott, és amely teljességgel áldatlannak bizonyult, most mindez érvényét veszítse, és bárki, aki a keresztények vallásának előírásait óhajtja követni, most szabadon, nyíltan, minden zaklatástól és háborgatástól mentesen követhesse. El tudjuk képzelni, milyen, hogy hatott ez a keresztényekre akkor, a 10 év végén. És én azt tartom benne különösnek, hogy nem csak azt mondja, hogy most a keresztényeknek szabadságot adunk, a keresztényeknek és mindenkinek. Mert ugye később aztán fordult a kocka, amikor a kereszténység birodalmi egyház lett, akkor a pogány vallásokat kezdték tiltani. De ebben egy ilyen felvilágosult gondolkodás volt, hogy Istennél kényszer nincs, és az államnak nem kompetenciája, hogy ilyen kérdésekben döntsön, ugye, mert azt mondták, hogy bármilyen istenség van a mennyben, mi ezt nem tudhatjuk, ezt nem nekünk kell eldönteni. de mindenki szabadon gyakorolja azt a vallást, amelyiket akarja, amelyik az ő lelkismeretén meggyőződésének megfelel. Mondhatnám, hogy tiszta modern hangvételű, ugye, amilyen ókorban ilyen fogalmak nem léteztek, és az ember csak arra tud gondolni, hogy valami isteni közbelépés volt ott, és valamilyen ihletésre született meg ez a rendelet. Én azt hiszem, ez a néhány példa is elég jól érzékelteti velünk, hogy Krisztus a föld királyának fejedelme, Istennek abszolút áttekintése van a történelem felett, és ugyan nem alkalmaz erőszakot, nem lép közbe lépten nyomon, elrejtőzködő Isten a történelem mögött, de amikor a megváltási tervnek medret akar készíteni, amikor fékezni akarja az elszabadult gonoszságot, vagy amikor az övéi védelmében mindenképpen szükségesnek látja, akkor, ha kell, tesz királyokat és dönt királyokat, és elforgatja a gonoszok tanácsát, ahogy a Zsoltár fogalmaz, és érvényesíti az ő akaratát. Ezért hát legyen békességünk abban, hogy nagyon rosszul néz ki most a világnak az állapota és a történelemnek a forgása, de Isten ellenőrzése alatt van minden. És akik benne bíznak, azok mindenképpen védelmet és oltalmat találnak, és Isten tereli a dolgokat a végkifejlet felé, és éppen ez lesz még a hátralévő három témánk. Ugye említettem, hogy legközelebb erről beszélünk, hogy Isten hogyan egyezteti össze az emberi szabadság tiszteletben tartását a maga üdvözítő tervének a keresztülvitelével, és utána pedig arról lesz szó, hogy az egyéni életünkben hogy győződhetünk meg, a személyes életünkben az elrejtőzködő Isten valóságáról, mi múlik az, hogy ilyen tapasztalatot szerezhessünk, és az legutolsó előadás pedig arról fog szólni, hogy ha Isten olyan jó és mindenható, akkor vajon valamit fog-e tenni a mi földünk megmentéséért? Mert hogy óriási bajban van, azt mindenki tudja, és hogy emberi realitás szerint semmi remény nem látszik arra, hogy akár az ökológiai válságot, akár a társadalmi feszültségeket és egyenlőtlenségeket, akár az eszméletlen felfegyverkezettséget és állandó háborús veszedelmet el lehetne tüntetni a földről. De van egy ígéret, és ez lesz az utolsó előadásunk, hogy az elrejtőzködő Isten, hogy lesz olyan látható a történelem végén, ahogy a Bibliában olvassuk, hogy minden szem meglátja őt. Hát köszönöm szépen a figyelmet, eddig vettük a mai témánkat, és mint mindig most is felteszem a kérdést, hogy valaki esetleg szeretne valami gondolatot felvetni, vagy kérdezni. Van-e valakinek esetleg valami kérdése? Hát még rengeteg mindenről lehetne beszélni, és ugye az a hatalmas profétikus könyv, a Bibliában Jelenések könyve, az még rengeteg csodálatos összefüggést mutat, és a Biblia nem egyszerűen bizonyos eseményeket jövendől meg, hanem olyan történelem filozófiát tartalmaz, olyan összefüggésekre mutat rá, amelyekre magunktól soha nem jönnénk rá. Ugye, mint ahogy csak ezen a kicsi kis tükörbe láttuk a Dániel könyve második fejezeténél is, és olyan dolgokat is megmond, amelyeket előre nem lehetett kiszámítani, amelyek teljesen valószerűtlenek és irracionálisnak tűntek, de az Isten előre ismerte, és pontosan megmondta, hogy így fog történni. Hát, ha nincsen kérdés, akkor a viszontlátásra, és akkor találkozni fogunk egy hónap múlva, jó? Akkor a viszontlátásra mindenkinek.